Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vétesajai László
és Gedő Ágnes.
Szerdai adásunk tartalmából.
Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. A ne lopj parancsolat a javak felelős elosztására ösztönöz.
A Szent Atya novemberi ima szándéka a béke szolgálatában.
Interjú Erdő Péter bíborossal, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának római tanácskozásáról, amelyen bemutatják a budapesti kongresszus teológiai dokumentumát és a találkozó előkészületeit.
Ferenc pápa szerdai katekézise, a ne lopj parancsolat a javak felelős elosztására ösztönöz. A Szent Péter téren megtartó szerdai általános kihallgatás során Ferenc pápa ezúttal 11. alkalommal tanította parancsolatokról. A ne lopj 7. parancsolat ezúttal lehetőséget adott a pápának arra, hogy a teremtett és megtermelt javak igazságos birtoklásáról és méltányos elosztásáról szóljon, hivatkozási pontként megjelölve az Isten fiának lelkületét, aki nem ragaszkodott feltétlenül Isteni mi voltához, hanem kiüresítette önmagát.
Non esiste cultura in cui furto e prevaricazione dei beni siano leciti.
Nincs olyan kultúra, mely ne ítélné el a lopást, és ne védelmezné a tulajdon birtoklását, kezdte a 7. parancsolat értelmezését Ferenc pápa, ám figyelmét a kinyilatkoztatás teljesebb összefüggésére irányította, ahogy az a kihallgatás elején felolvasott igében megjelenik, Pál apostol Timóteushoz írt első levelében. Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk el semmit. Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás.
A pápa az egyház szociális tanításából a javak egyetemes elosztására hivatkozott, ahogy azt a katolikus egyház katekizmusa tanítja. Kezdetben Isten a földet és annak kincseit az emberiség közös kezelésére bízta, hogy gondoskodjék róla, munkájával hajtsa uralma alá és élvezze gyümölcseit. A teremtés javai az egész emberi nemnek szólnak. Továbbá a javak egyetemes rendeltetése elsőleges marad még akkor is, ha a közjó előmozdítása megköveteli a magántulajdon, a hozzávaló jog és használata a tiszteletben tartását.
La provvidenza però non ha disposto un mondo in serie. Ci sono differenze, condizioni diverse.
A gondviselés szerint a világban van különbözőség a körülményekben, a kultúrákban, és így ennek jegyében tudnánk gondoskodni egymásról. A világ erőforrása olyan gazdag, el tud látni mindenkit az alapvető javakból. Mégis sokan élnek botrányos nélkülözésben, a tartalékok pedig tönkre mennek. De csak egy világ van, és csak egyetlen emberiség, szögezte le a pápa.
A földön nem azért van éhség, mert hiányzik az élelem. Sőt, a piac igényei szerint időnként megsemmisítik azt. Hiányzik egy messzire tekintő vállalkozói szféra, amely biztosítja az arányos termelést és a méltányos elosztást. A pápa ismét a katekizmust idézte. Az embernek teát, amikor a teremtett javakat használja, úgy kell tekinteni a jogosan birtokolt vagyonát, hogy az nem csak a sajátja, hanem egyúttal közös is. Abban az értelemben, hogy ne csak önmagának, hanem másoknak is javára lehessen.
Minden gazdagságnak ahhoz, hogy jó legyen, megfelelő társadalmi vonatkozással kell rendelkeznie.
Il possesso è una responsabilità.
Minden birtoklás felelősséggel jár. Tudni kell adni, adományozni, Máskülönben az ember elveszti a dolgok fölötti helyzetét, és a gazdagság uralma alá kerül, mely rabszolgává teszi őt. Etikai alapelvként idézte Ferenc pápa Pál apostol nyomós szavát. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Az egykoron gazdag Isten értünk szegényé lett.
Ferenc pápa szembeállította az esztelen emberi gazdagodás vágyát az Isten szándékával, aki gazdag irgalmasságában felbecsületetlen válságdíjat fizetett értünk. Az embert ugyanis nem a javak teszik gazdaggá, hanem a szeretet. Ferenc pápa óva intett az ördög cselvetésétől, amely legtöbbször a zsebünkön keresztül lép be az életünkbe. Végül tanítását így foglalta össze.
Non rubare vuol dire ama con i tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per amare come puoi.
A ne őj parancsolat azt jelenti, hogy tudj élni a javakkal. Használ fel azokat arra, hogy szerethess, ahogy tudsz. Életed így jó lesz, a javak adománnyá válnak. Az élet nem birtoklásra, hanem szeretetre való. Fejezte be katekézisét Ferenc pápa.
A Szentatya novemberi ima szándéka a béke szolgálatában. A pápa videója novemberi kiadásában Ferenc pápa arra buzdít, hogy a békét a szívvel éljük meg, és helyettesítsük az erőszakot a párbeszéddel. Kiemeli továbbá, hogy fontos gyakorlatba ültetni ezt a békét azon a téren, ahogy másokkal viselkedünk.
Mindannyian békét akarunk. Mindenkinél jobban vágyik rá az, aki elszenvedi hiányát. Mondhatunk csodálatos szavakat, de ha szívünkben nincs béke, nem lesz a világban sem. Az erőszak nullára csökkentésével és 100%-os gyengétséggel építjük az evangéliumi békét, amely senkit sem rekeszt ki. Imádkozzunk együtt azért, hogy mindig a szív és a párbeszéd nyelve győzzön a fegyverek nyelvével szemben. Interjú Erdő Péter bíborossal, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának római tanácskozásáról.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Erdő Péter bíborost, Esztergom budapesti érseket. Készülünk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, és ezzel kapcsolatban tart itt Rómában megbeszélést a világ különböző részeiről érkezett püspököknek. Kérem, mondja el a hallgatóknak, miről van szó.
Az Eukarisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészítése során jelentős lépésként tart egy olyan tanácskozást, ahol a világ összes püspöki karai képviseltetik magukat, és ahol a készülő új nemzetközi kongresszusnak egyrészt a teológiai dokumentuma kerül bemutatásra, másrészt be kell számolnunk az előkészületekről, a végzett munkáról, és a következő várható lépésekről. Ez tehát egy nagyon nagy alkalom arra, hogy véleményt cseréljünk az egybegyűltekkel, a világ püspöki karait jobban motiváljuk a részvételre, konkrét kérdéseikre immár konkrét válaszokat adjunk, vagyis a jelentkezéseknek, a szállás, a programok lefoglalásának, esetleg különleges programok ajánlásának, közreműködés felajánlásának is most kitüntetett alkalma van. Ez az a fázis, amelynek a végén egy szentmisét mondunk a Szent Péter Bazilikában, az éppen szombat reggel lesz Nagy Szent Leó pápa ünnepén, utána pedig fogad bennünket a Szentatya magánkihallgatásra. Tehát reméljük, hogy tőle is kapunk további buzdító szavakat, hiszen ő volt az, aki, emlékszünk rá, megáldotta az Eukarisztikus Kongresszusnak a missziós keresztjét. Ez a kereszt azóta járja az országot, sok helyen volt már, sok lelki program kapcsolódott hozzá, és most hívják már határon túlra is. Egyébként a Vajdaságban már is volt egy alkalommal, de most Párciumban is és máshogy is megfogalmazták, hogy szeretnének ők is ennek a keresztnek a jelenlétében készülni.
Nyilván ezeknek a kongresszusoknak van egy nemzetközileg elfogadott, bejáratott forgatókönyve. Magyarország milyen sajátos elemekkel tudja ezt bővíteni, vagy a saját képére formálni? Hogyan tudjuk Magyarországot egy picit jobban bemutatni a világegyháznak?
Tehát mindenek előtt a magyar egyház Európának abban a részébe tartozik, ahol sokáig kommunizmus volt. Abban a részébe tartozik, amely ugyan a nyugati egyháznak a területe, de már a keleti keresztények is régóta jelen vannak, hogy így mondjam, egy periféria, egy határzónája a latin-nyugati kultúrának. Ez azt jelenti, hogy a párbeszédnek, a különböző kultúrák találkozásának egy kitüntetett helyszíne. Ezt akarjuk kifejezni, reméljük, hogy sikerrel. Már most, ebben a hónapban, Esztergomban egy nemzetközi tudományos kongresszuson, amelyben az eukarisztiáról beszélünk, de sokoldalúan. Tehát ez még nem a katolikus hitbuzgalmi program, hanem egy távolabbi előkészület. Itt lesz szó, két professzor úr is vállalta, hogy beszél, a Zsidó Egyetem volt rektora és egy vezető rabbi, egyrészt a széderestéről, másrészt a zsidó családoknak a széderen kívüli közös liturgikus étkezéseiről, ennek a szokásairól, hiszen az eukarisztia keletkezésének ez a háttere, ez az összefüggése. Utána hallani fogunk protestáns előadókat, akik arról fognak beszélni, hogy az ő közösségükben miért tisztelik, milyen értelemben tisztelik az úrvacsorát. Evangélikus és református püspököt is üdvözölhetünk majd az előadók között. Utána három ortodox előadó következik, mind a moszkvai, mind a bukaresti, mind a konstantinápolyi pátriárkátus küldött egy kiváló előadót, és nem pont ugyanarról a témáról, hanem tematikailag is megosztva a kérdést fognak beszélni az ortodox liturgikus hagyományról és teológiai hagyományról az eukarisztiával kapcsolatban. Ezután következnek majd görögkatolikus, majd latin részről a katolikus előadások. Azt hiszem, hogy ez a program nagyon erős biztatás lehet a hazai közönségnek, különösen a teológiai iránt érdeklődőknek, és egyben megmutatja azt, hogy az eukarisztikus kongresszus és maga az eukarisztia is inkább egyesítő, mint sem elválasztó erő. Azt hiszem, hogy ha igazán Jézus szemével nézzük ezt, felfedezzük benne ezt az erőt.
Kicsivel több mint másfél évünk van a kongresszus megrendezéséig. Hogy állnak most az előkészületek? Mi van még hátra?
Természetesen nagyon sok minden hátra van. Most kezdődik az intenzívebb marketing munka. Ennek kapcsán akár a megjelenítésnek a vizuális üzeneteit próbáljuk most már igazán egységes alakra hozni. Ugyanakkor egyfajta marketing stratégiának is most már érvényesülnie kell, és alkalmazásra kell kerülnie. Nyilván a szeretet egy olyan gondolat, egy olyan üzenet, aminek minden egyes megnyilvánulásban valamilyen módon érdemes felmerülnie. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy már a kongresszus hetének a programját táblázatszerűen napra, órára, helyszínre rögzítsük. Nagyrészt megvannak már a helyszínek, biztosítva vannak, de hát nem csak biztosítani kell, hanem most már lassanként az asszisztenciát összeállítani, a zenei programot, kik fognak zenélni, kik fognak énekelni, milyen nyelven, mi lesz a délutáni kultúrprogramoknak a tartalma, párhuzamosan többfélét választani, hol pontosan mire kerül sor, ki az, akinek még esetleg külföldinek a együttműködését várjuk. Itt nagyon fontos, hogy a legfontosabb, a legnagyobb számú résztvevőt váró rendezvényeinken valóban a világ élvonalába tartozó zenészek, művészek, énekesek lépjenek fel, mert ebben az esetben azt hiszem, hogy mindenki azt várja tőlünk, hogy a legjobbat nyújtsuk. Tehát nem biztos, hogy a ismeretségi körünkben vannak pont azok, akik egy-egy műfajban tényleg a legjobbak. De Magyarországon is, az ifjúság felé nyilván kell olyan koncert, amit olyan művészek adnak elő, akik valóban ismertek, valóban népszerűek. És hogyha vállalkoznak is arra jó szívvel, hogy ebben a kongresszusi munkában részt vesznek, azért nagyon hálásak vagyunk. Készülnek már különböző zenés misék. Ezeket is a különböző alkalmakkor elő kell adni, de már előtte is. Nem ősbemutatónak szánjuk az ünnepséget, hanem ott már érett, kiforrott módon kell megjeleníteni mindezt. Közben a kiállításokat készítjük, közben a múzeumok és a színházak, koncerttermek, opera vezetőivel most már egyre előre haladottabbak a tanácskozások arról, hogy milyen repertoár lesz azokban az időkben, sőt már az előkészületi év során. fontos dolog lenne, hogy a honlapunk is továbbfejlődjön, mert ott még egyelőre ezek a programok, mondjuk a jegyvásárlás szintjéig biztosan nem elérhetők. Tehát ha valaki kedvet kap arra, hogy már 2000-nek a tavaszán eljöjjön ide, és részt vegyen valamilyen egyházi zenei rendezvényen, meghallgasson valamilyen elsőrangú előadást, hát bizony erre még nem tud jegyet venni. De ezt is hamarosan meg kell oldani, tehát van számos technikai feladatunk, és természetesen a turisztikai ügynökséggel együttműködve most már a szállásoknak a lefoglalási lehetőségét is meg kell nyitni, ugyanígy lassanként, talán korábban, mint az másodszokás szokás volt, a részvételnek a regisztrációját is. Most egy előzetes körkérdést intézünk a püspökökhöz, a régióban külön is levélben. Kérjük azt, hogy jelezzék, körülbelül mennyien fognak jönni, és milyen szintű szállásra tartanak igényt, mely napokon, hogy legalább nagy vonalakban ezt a részét meg tudjuk tervezni. Ugye gondoljunk arra, hogy mi szárazföldi ország vagyunk, tehát olcsón is lehet kisebb távolságról idejönni, mondjuk egy buszkirándulás keretében, vagy akár felszáll valaki a vonatra és idejön. Ezért lehet, hogy fiatalok nagyobb számban érkeznek, olyanok is, akik örülnek annak is, hogyha egy iskolaépületben tudnak éjszakázni. Tehát ezeket viszont pontosan meg kell akkor tervezni, hogy hogyan fogadjuk őket.
És végül egy pár szót még a lelki előkészületről, ami nyilván már elkezdődött és tart. Ezt hogyan szervezték meg? Plébániákra osztva, vagy egyházmegyei szinten, a honlapon keresztül?
Mindegyik működik. Tehát vannak plébániák, akik nagyon gazdag programot indítottak. Látjuk azt Budapesten is, hogy számos templomban hosszú ideig tartó szentségimádás van. Több helyen most már örökimádás, tehát 24 órás. Például Budapesten a belvárosi templomban a Duna partján 0-tól 24 óráig folyamatosan. Vagy a kelenföldi Szent Gellért plébánián ott is külön kápolnában állandó szentségimádás. De másutt is több helyen. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, és úgy látjuk, hogy itt is a szentségimádás iskolája, vagy a szentségimádásra készített lelkipásztori programok is kísérik ezt, ha nem is 24 órán keresztül. Tehát a csöndes imádságtól a közösségi, akár művészi programokig többféle módon tudjuk az imádatunkat kifejezni. Ezen kívül vannak zarándoklatok, ezen kívül vannak előadássorozatok, különböző programokat kapcsolnak a missziós kereszt érkezéséhez is. Van, ahol kiállítások is kísérik, van, ahol különfajta liturgikus programok kerülnek ilyenkor sorra. Nagyon jelentős az, hogy már tervezük az első áldozást. Tehát a magyarországi egyházmegyékből, de akár azon túlról is. Aki a eukarisztikus kongresszus nagy ünnepi nyitószentmiséjén szeretne első áldozó lenni, azokat hívjuk és várjuk. Ezeknek az összegyűjtését természetesen plébániai szinten kell megkezdeni, épp úgy, mint a felkészítést. És jó lenne, ha már jövőre tudnánk egy hozzávetőleges számadatot. Nyilván az egyházmegyéknek az ajánlásával fognak ők helyet kapni majd a stadionban, és készítjük nekik az első áldozási fehér ruhát. Ehhez olyan adatot kérünk a plébánosoktól, hogy várhatóan hány centiméter magas és hány első áldozó fog részt venni az ő plébániájukról. Ezért nagyobb mennyiségben kell majd ilyen fehér ingeket is készítettünk, amit a plébániákra azután hazavihetnek, és akkor egy szép, tiszta minisztráns ruhával látjuk el az egész országot. Reméljük, hogy ez is sikeres lesz. De maga az első áldozás, mint élmény, erre való fölkészítés nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy aki egy ilyen alkalommal volt első áldozó, az élete végéig úgy emlékszik rá vissza, mint valami nagyon fontos dologra. Ugye a Fülöp-szigeteken egy idős bíborosnak a tanúságtételét is hallottuk erről, aki még a 30-as években a manilai eukarisztikus kongresszuson volt első áldozó. Tehát azt hiszem, hogyha tudunk olyan lelki élményt nyújtani ezeknek a fiataloknak, hogy utána még több mint egy fél évszázaddal is erre emlékezzenek vissza, akkor ez egy nagy kegyelem.
Nagyon szépen köszönöm, és eredményes munkát kívánok a következő köszönöm. Napokra.
Erdő Péter bíborossal Gerű Ágnes készített interjút.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.